vagyok benne, hogy az elkövetkezendő egy év, ugye, ami a választások előtt jön most, ez szerintem az egyik leggázabb ilyen történet lesz, mert itt biztos vagyok, hogy minden ellenzéki politikusról ki fog derülni, hogy homoszexuális, hogy szeretőt tart, hogy a nagyapja zsidókat ölt, vagy vörös katona volt, vagy fehér katona volt, vagy még bármi, vagy rabszolgatartó volt még Amerikában annak idején. Az online világ ebből a szempontból hihetetlen disznó. Ha kírják azt, hogy az Ahernak szőrös a talpa, akkor ez oké. És én hiába küldök be magamról 6 fényképet igazoltan, hogy tényleg az én talpam, vagy 100 szőr nincs rajta, lehet, hogy majd egyszer megjelenik mondjuk X újságba, vagy online-ba egy ekkora négyes betűvel, hogy hát igen, az Aher Gábornak nem szőrös a talpa, ez fog valakit érdekelni? Kurvára senkit.
Nem szokás a felelőtlen ígéreteket tenni azoknak a betegeknek, akiket lélegeztetőgépre rak. Sok embernek az az utolsó mondata, hogy de ugye meggyógyulok. Nem áltatja őket. A válasz ilyenkor az, hogy ők mindent meg fognak tenni, hogy túléljék a koronavírust, de így is sokszor döntenie kell, hogy ki az, akinek még esélyt ad a gyógyulásra. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, Báthori Róbert vagyok. Polgári, ötgenerációs orvos dinasztiából származik, a szocializmusban éppen ezért csak harmadjára vették fel az orvosira, akkor is csak azért, mert elérte a maximális pontszámot. Nem szereti, ha celebnek hívják, és sosem akart valóságsokban szerepelni, pedig jó sok pénzt kínáltak neki. Szerinte gáz, ahogyan Orbán Viktor kommunikál a járványról, és az is, hogy nem engedi be a sajtót a kórházakba bemutatni a valóságot. Az operatív törzset csak az elején nézte, aztán megunta, mert nem mondanak benne mindig igazat. A Zaher Gáborral készült selfink első része következik. Naponta hány beteggel közli azt, hogy lélegeztetőgépre kell rakni, és lehet, hogy élve nem hagyja el a kórházat? Számolja még?
Nem. Nem érdemes. Hát semmi, az ember elmondja a helyzetet, hogy hogy néz ki a CT-je, milyenek a labor eredménye, meg egyáltalán a beteg maga is érzi ugye azt, hogy azzal a maszkkal, amin ugye megy az oxigén, ugye mondjuk 12-15 liter per perces, az elég jelentős mennyiségbe, amellett is azért a légzés az nem nagyon működik. Úgyhogy egy idő után ezt az ember már nem számolja, inkább egy-két olyan mondat marad meg benne, ami arról szól, amikor tényleg. Én úgy szoktam ezt általában csinálni, hogy mindig mondom a betegnek, amikor elkezdjük adni neki az altatószert, hogy kezdjen el számolni. 1, 2, 3, és akkor látjuk azt, ugye, hogy a tudatállapot, amikor szűkül be, ugye az altatószertől, fájdalomcsillapítótól, akkor megkapja ugye az izomlazítót, és akkor utána történik ugye a klasszikus légútbiztosítás, hogy azok a mondatok, amik ilyenkor a betegből, hogy ugye nem fogok meghalni, ugye meg fognak menteni, kvázi utolsó mondatok, de hát persze volt olyan, akinek tényleg az utolsó mondata volt, de azért szerencsére voltak olyanok is, akivel utána lehetett találkozni, amikor kivettük belőle a csövet, és mondtuk neki, hogy jó reggelt, eltelt 2 hét.
Szokott erre az utolsó mondatokra válaszolni, vagy egyetlen lehet?
Lehet, de nem szabad ígérni. Szóval ez nem az a felelőtlen ígéret, ami mondjuk Orbán Viktor szájából is elhangzott, hogy mindenki nyugodjon meg, aki megbetegedik, meg fogjuk gyógyítani. Hát ez számoljon el ezzel a lassan 22 000 palottal, aki Magyarországon belehalt ugye ebbe a járványba. Én azt szoktam ilyenkor nagyon-nagyon diplomatikusan mondani, hogy higgyel, mi mindent el fogunk követni azért, hogy túlélje ezt az egész történetet.
Van Bergamo dilemma?
Van. Most már azért volt 1-2 alkalommal. Nem azt mondom, hogy rendszeresen előfordul, de volt olyan. Nálunk is 1-1 alkalommal, ugye, ahol én dolgozom 60-ban, de más intézményekből hallottam kollégáimmal beszélve, hogy bizonyos kor fölött, ha nincsen szabad lélegeztetőgép, vagy mondjuk több olyan beteg van, aki mondjuk gépre kerülne, akkor igenis. Azt mondjuk, hogy ki az, akinek jobb esélye van. De hát ugye az orvosi kamara kiadott ezzel kapcsolatban ugye egy etikai szabályzatot, amelyik ugye nem arról szól, hogy ki érkezik hamarabb, és így tovább, hanem az, akinek tulajdonképpen magára a túlélésre jobb esélye van. És ez nem feltétlenül a korom múlik, hiszen magam is találkoztam olyan 80 évessel, akinek a fizikális állapot tök jó volt, és tényleg szellemileg is teljesen friss volt. Nem szedett gyógyszert, és találkoztam olyan nálamnál akár 20 évvel fiatalabbal is, aki tulajdonképpen egy roncs volt. Szóval itt nem az számít, hogy akkor megnézzük a születési időt, hanem alapvetően a valós biológiai kora számít egy ilyen betegnél.
60-i COVID-osztályon, ahol most ön is dolgozik, ott 120 ágy van.
Igen.
Ami fullon van.
Hát most nem vagyunk már fullon, hiszen ugye lehetett látni ugye a hivatalos statisztikai adatokban is, hogy ugye csökkent a kórházban kezelteknek a száma. De ugye ez egy, azért furcsák ezek az adatok, mert ezekben ugye, hogy mitől csökkent, hányan haltak meg, ugye abból is csak egy nagy számot látunk, hányan voltak, akit mondjuk haza tudtunk engedni, hány olyan volt, akinek mondjuk lett negatív, két negatív PCR-ja, és mondjuk el tudtuk őt helyezni egy ápolási osztályon, vagy mondjuk át tudott kerülni belgyógyászati osztályra, vagy akár egy rehabilitációs osztályra, hiszen azért sokan vannak olyanok, akik azért itt egy ilyen súlyos fertőzést követően azért komoly tüdő és egyéb más károsodásokkal élik túl valójában ezt az egész történetet.
Polgári ötgenerációs orvos dinasztiából származik, kódolva volt, hogy orvos lesz. Egyetlen volt-e bármikor kérdés az, hogy nem?
Ez nem volt kérdés soha, hogy én orvos, én itt nőttem föl nem messze innen. Itt a, ugye most itt vagyunk a Vörösmarty téren, a Ferenciek terén, ugye volt Felszabadulás téren, a Baházban, amelyikből az a gyönyörű szálloda lett, amit most úgy hívnak, hogy Párizsi udvar. Ugye ez a jégbüféház volt ugye annak idején, én ott töltöttem életem első 26 évét, és azt kell, hogy mondjam, hogy tök jó volt. Oda jártam iskolába, Deák tér, Verespáni gimnázium, egyik jobbra, másik balra volt, mint 500 méterre, és aztán utána kerültem ugye az orvos iskolába harmadjára.
Harmadjára vették fel?
Igen.
Mit csinálta addig?
Dolgoztam. Szóval megengedhettem volna azt magamnak, illetve hát a család megengedhette volna, hogy ne menjek el dolgozni. Szóval nem voltunk rászorulva arra, nem is tudom én hány száz vagy talán 1000 forint körüli összegre, amit ugye én fizetésként kaptam, de én úgy gondoltam, hogy ez a tisztességes, hogy az ember ilyenkor elmegy. És akkor dolgozik, és dolgoztam állatgondozóként egy pár hónapot. Az igazándiban nem jött be, az a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben volt, ez ott a klinikák mellett van egy ilyen nagy, magas, kékszínű épület. Ez a koki, és utána pedig az egyes számú nőgyógyászati klinikának a koraszülött intenzív osztályán voltam, ilyen segédápoló.
Szülei mit szóltak ahhoz, hogy nem vették fel sem elsőre, sem másodjára az orvosira?
Nem azt mondom, hogy ez is kódolva volt ez a történet, de hát ugye akkoriban azért kicsit más rendszer volt Magyarországon, ugye ezért 78-ban érettségiztem, és akkor azért ott, mikor megkaptam a felvételen, hogy nem szeretjük az orvos dinasztiákat, és rá volt téve egy ilyen piros kereszt, kör, valami a kartonomra, hiszen ugye akkor még nem számítógépes rendszer volt, akkor az ember tudta, hogy itt alapvetően ez a világ, ez nem rólunk szól. Habár ugye munkásparasztok az értelmiségével szövetségben kormányoztak, de hát ugye egy munkásparaszt kádernek óriási nagy előnye volt, és ezt nem azt mondta, hogy nem kerültek ki onnan zseniális figurák, és tök okos, értelmes fiatalok, de például volt valakinek egy szocháza kitüntetése, akkor annak még felvételiznie se kellett az egyetemről. Nekem apámnak ilyen nem volt, sőt, őt ugye annak idején 3 hónapra el is vitték, úgyhogy jött érte a klasszikus fekete autó, és aztán 3 hónap múlva visszajött. És igazándiból erről nem is nagyon beszélt, hogy mi történt vele ez alatt a 3 hónap alatt. Szóval mi ebből a szempontból nem voltunk ugye jó káderek, meg hát apám nem akart belépni a pártba, pedig ugye házi orvosként neki mondták, hogy tessék belépni, nem akart, és hát ez egyik sem pozitív történet volt ugye akkoriban, és hát világos, hogy az ember tudta, hogy csak akkor kerülhet be az egyetemre, hogy maximális pontszámot ér el, és hát elérte a maximális pontszámot, és akkor már nem volt mese. Szóval azzal, hogy elutasítanak, akkor ez még más felvételrendszer volt, akkor 20 pont volt a maximum, hogy 20 pontot ért el, és nem vesznek föl, szóval ez azért már akkor is nagyon gáz lett volna.
18 évesként, 20 évesként pontosan tudta, hogy miért nem veszik fel?
Igen, hát az persze, egyetemre? Az első felvételemben megkaptam a mondatot, megkaptam, hogy nincs szükség orvos dinasztiákra, pont. Hát de gondoljon bele, hogy akkoriban például nem az orvos egyetemre, de például a műszaki egyetemre be lehetett úgy kerülni, volt úgynevezett SET, szakmunkás előkészítő tanfolyam. Ami azt jelentett, hogy valakinek volt egy szakmunkás bizonyítványa, ettől még egy tök jó ács, bármi ember lehetett, nem volt érettségie, és egy fél éves előkészítő tanfolyamot követően őt beiskolázták, és beült a padba, és kvázi lehetett volna belőle mérnök. Na most az, hogy ezek közül, az emberek közül mondjuk 99%-a lemorzsolódott, mert hát egy évek óta nem tanult, nem bírta, és így tovább, azon senki nem csodálkozott, de büszkén verte, hogy a szocialista Magyarország a mellkasát, hogy náluk szakmunkásból is lehet értelmiségi. És nem úgy, hogy majd az apja szakmunkás, a gyerek meg már megy az egyetemre, hanem úgy, hogy maga a szakmunkás megy el az egyetemre.
És soha nem fordult meg a fejében, hogy belép a
mondjuk
az MSZNP-be.
Ja, dehogy is, ugyan már. Hát alkalmatlan is lettem volna. Amikor leszereltem a honvédségt, ugye én az egyetem után voltam katona, akkor én politikailag megbízhatatlan minősítést kaptam, és nem is léptettek elő tiszté, úgyhogy én főtörzsőmesterként szereltem le. Ahogy talán ketten vagy hárman szereltünk le így, és a többiek azok mint hadnagy, főhadnagyok lettek. Én törzsőmester lettem. Aztán hirtelen megugrottam a ranglétrán, mert volt egy NATO gyakorlat Szolnokon, ahova kellett orvost küldeni, és akkor én voltam a honvédségnek az egyedüli, akinek volt sürgősségi orvostan szakvizsgája, és hát akkor azt mondták, hogy hát akkor menjek le oda, ez egy egyhetes gyakorlat volt című történet, és akkor a honvédkórházban dolgoztam a baleseti sebészeten, és oda mentem, fölhivatott a személyügyes, ugye hát az nagy úr volt, és akkor kérdezte, hogy azt mondja, hát neked milyen rangod volt, amikor leszerelt? Tehát mondtam, hogy főtörzsőrmester, az akarta a fejét. Azt mondja, hogy főtörzsőrmesterként azért mégse lehet elmenni. Hát te leszorodt a magyar egészségügyi kontingensnek a vezetője, stb. Azt mondja, legyél mondjuk őrnagy. Mondom, jó. És előléptettek, és ennyi volt tulajdonképpen. Az egész, hogy akkor ott őrnagy voltam című történet, de hát ugye akkor még ilyen szakállam volt, meg ennyi hajam volt, csak hosszú volt, és szobba volt kötve, úgyhogy ott, és egyenruhát sem nagyon vettem fel, és akkor mondták, hogy hát azért, ha nagyon nem muszáj, akkor tényleg csak ott a rendelő és a környékén mozogjak, mert ugye hát ott csupa ilyen rendes katona volt, ugye rendes hajjal, akkor még ugye a honvédségben a szakállat nem engedélyezték című történet, úgyhogy én ilyen kis rendíten csávó voltam.
Tehát őrnagyként leszerelt?
Hát nem 10 napig volt, vagy 1 hétig voltam őrnagy, hát kész, mert ugye elő kellett léptetni, hogy lássák, hogy ugye dr. Zahár Gábor orvos őrnagy, aktuálisan ott a magyar egészségügyi kontingensnek a vezetője már, mint az ellátók, szóval én nem a gyakorlaton vettem részt, hanem annetán ott történik valami, akkor ott kellett volna beavatkozni.
Miután orvos lett, ön azért még brahiból 18 évig, azért keményen nyomatta a mentőorvost, illetve
csinálom,
a mentőtisztit.
82 óta csinálom.
Miért?
Szerelem. Ez olyan, hogy az ember elmegy, jelentkezik, és vagy egy hónap után azt mondja, hogy hello, vagy ez egy örök szerelem marad. Úgyhogy most is mentőzöm, és gyakorlatilag múltkor kocsiztam úgy két, ugye a gépkocsi vezető, illetve mentőtechnikus, meg az ápoló kollégám, hogy ketten együtt nem voltak annyi idősek, mint én. De ez tök jó. Ez nagyon szeretem most is csinálni, és 72 órát mentőzöm. Ugye 3-24-et most itt a Markó utcában.
Mi ebben a jó?
Én világéletemben gyors döntéseket szerettem, szóval én mindig nagyon tiszteltem azokat a kollégáimat, akik tényleg ott egy betegnek a különböző vizsgálati eredményei fölött ott el, és akkor, hogy ennek, meg így, meg úgy, meg amúgy én azt szeretem, hogy ott a probléma azt tessék megoldani. És a mentő az alapvetően tényleg erről szól, ez nem egy ilyen elmélyült diagnosztikus gondolkodásról szól, hanem ott a fickó, akinek éppen légzési elégtelen, vagy áll rajta a metró, vagy bármi, és akkor tessék megoldani, és az rajtad múlik. Tulajdonképpen ezt meg tudod-e oldani.
Nem lepődnek meg az emberek, hogy az ország toxikológusa megy ki hozzájuk, miközben rajtuk el a metró?
Mondom én vagyok. Az, jaj, de jó. Hát nem így szerettem volna önnel találkozni, mondom, de hát most akkor így hozta a sorst.
Folytatjuk a selfit Zahár Gáborral, az ország toxikológusával, aki most mentőorvos, de a 60-i kórház Covid osztályán is dolgozik. A doki sokszor bírálja a kormány kommunikációs stratégiáját a járvánnyal kapcsolatban, de beszélgetünk arról is, hogy milyen volt az élete a 90-es években fideszes képviselőként. Ha akkor nem unja meg a politika világát, akkor most lehetne nagyon magas polcon lévő államtitkár is. 20 éve az ország toxikológusa, hogy lett ekkora celeb?
Nem vagyok celeb.
Direkt érdezem így.
Nem vagyok celeb. Ez úgy történt, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a Péter Sándor utcai kórházban, ugye öngyilkos osztály, zárt rendszer, semmi információ, mint napjainkban, ugye semmi információ nem szivárok ki, és ez az embereket érdekli. És most nem az, hogy most X színész, politikus, zenész, ismert ember bekerült, és akkor most mi van a című történettel, hanem mit tudom én, történt mondjuk egy tömeges szénmonoxid mérgezés, meghaltak egy páran. És akkor jött rögtön a híradó, és akkor az ember orra alá odaadugták a fagyit, hogy akkor mi, hogy mint. És én soha nem készültem erre. De én azt mondtam, hogy erről informálni kell az embereket, és ezt mind a mai napig fönntartom ugye ezt a véleményemet, de hát ma megint egy picit furcsa világot élünk ezzel kapcsolatban. És mi történt? Hát mert hogy a szénmonoxid, a némagyilkos, és akkor el lehetett mondani, vagy gombamérgezések, ugye azért megették a népek a galócát, egy páron meghaltak, stb. És rájött arra a média képviselője, hogy velem nem olyan bonyolult egy interjút megcsinálni. Szóval, hogy nem arról szól, hogy akkor mondjam el még egyszer, legyen szó. Na most onnantól kezdve, szóval hogy végig tudok mondani három mondatot úgy, hogy nem arról szól, hogy és akkor ő... és fölvettük az osztályra, és nagyon nem jó állapot volt, hanem el tudom, úgy összetudom talán szedni a gondolataimat, és végigmondok három mondatot. Magyarán szólva, nálam egy híradó interjú az annyi volt, hogy odaszóltak telefonon, itt vagyunk, mondom, jó, mondom, álljanak fel az udvaron, kimentem, dugta a fagyit, kérdés, dugta, hello. Még két vágókép, aztán utána mehetünk. Sőt, volt olyan, amikor láttam, hogy a riporter az úgy nagyon-nagyon nincs topon a történetben, és akkor mondom, figyeljen. No, maga dugja ide az orrom alá a mikrofont, majd én elmondom, és utána majd azt csinál vele, amit akar, csak ne kérdezzen. Jó, ez elég gáz a riporternek, ha mondjuk valami ilyesmi. De hát volt olyan, aki kijött és megmondta, hogy azért ne haragudjon, azért nem tudtam készülni. Azt mondja, azt mondták, hogy erről csinálják egy interjút, segítsen. Hát ez egy tisztességes dolog, nem? És akkor elmondtam, és utána nagyon boldog volt ott, meg összevágta, stb. És aztán ebből talán rájöttek arra, hogy tudok néha olyan dolgokat mondani, mert hogy az emberek odafigyelnek. És akkor innentől indult ez az ön által említett celebség.
Amit ön nem szeret
kifejezni. Amit én nagyon-nagyon nem szeretek, amiből aztán lettek nem csak ilyen 2-5 másodperces iradó anyagok, ami nagyjából 3 mondat volt, mert annyit vágtak csak be tulajdonképpen, és ugye néha az volt a gáz, hogy azt vágták be, mint a szerkesztő úgy gondolt, és nem az, ami a valójában fontos volt abból a 3 mondatból. De hát ez mondjuk iradója válogatta, és akkor utána meg már hívtak kicsit hosszadalmasabb beszélgetésekbe is, mint például ugyanis. Viszont nagyon-nagyon sok mindent visszautasítottam az életbe. Ilyenfajta idézőjelbe tett műsorokat, főzős műsorot, táncos műsor, szóval én nem pali vagyok.
Mi volt a leggázabb, amire hívtak, és azt mondta, hogy ez biztosan nem.
Ott ilyen Ázsia Express valamelyik, hogy menjek el egy hónapra Ázsiába, és akkor ott és nagyon-nagyon sok pénzt kínáltak érte. De azt mondta, hogy ne haragudjanak, nem, szó nincs róla, én nem celeb vagyok. Ha arról kellene beszélni, hogy ott milyen veszélyek leselkednek, skorpió, kígyó, stb. Nagyon szívesen, de azt, hogy én egy hónapig ott ugráljak, és akkor ott ezen röhögjön este 22.30-tól 23.30-ig a televízió, hogy ez szó nincs róla. Vagy elmenjek táncolni, vagy hívtak ilyen énekes izébe, és ha mondom, egy, nem tudok énekelni, kettő, meg nem gondolják, hogy bócot csinálok magamból, hát én mondom, orvos vagyok. Hát nem erről szól az én munkám, hogy akkor most ott, hogy vajon kit rejteket, amit tudom én, a szurikát vállalsz, és akkor szurikát az A.R. Gábor. Ugyan már? Nevetséges.
Megnézte azt, hogy a Györfi Pali táncol?
Azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy egy jó dolog, egy ilyen dolgokat csinál. Szóval ez az ember, azt gondolom, hogyha ő a szakmájában marad, akkor maradjon is ott, és tényleg ne vállaljon el ilyen dolgokat. Akkor se, hogyha mondjuk sok-sok pénzt fizetnek érte, nem éri meg egész egyszerűen.
Okozott önnek a baromi nagy hírnév és népszerűség hátrányokat?
Biztos, hogy sokan vannak, akik nem szeretnek, és hát ugye az ember megnézi, amikor mondjuk egy-egy ilyen dolog megjelenik, mondjuk online, akkor azért kommentelnek hozzá ilyeneket, hogy a hülye zsidrák megvették, stb. De azt gondolom, hogy nézze, a mostani kormánynak biztos, hogy mint hogy talán az előzőknek is, de akkor mondjuk ez kevésbé volt, biztos vannak olyan fizetett kommentelői, akiknek az a feladata, hogy ilyenkor az embereket eláztassák című történet. És biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező egy év, ugye, ami a választások előtt jön most, ez szerintem az egyik leggázabb ilyen történet lesz, mert itt biztos vagyok, hogy minden ellenzéki politikusról ki fog derülni, hogy homoszexuális, hogy szeretőt tart, hogy a nagyapja zsidókat ölt, vagy vörös katona volt, vagy fehér katona volt, vagy bármi, vagy rabszolgatartó volt még Amerikában annak idején. Szóval nagyon-nagyon-nagyon gáz. És az online világ ebből a szempontból hihetetlen disznó, de most gondoljon bele, ott általában negatív hír érdekli az embereket. Ha kírják azt, hogy az Ahernak szőrös a talpa, akkor ez oké. És én hiába küldök be magamról 6 fényképet igazoltan, hogy tényleg az én talpam, vagy 100 szőr nincs rajta. Lehet, hogy majd egyszer megjelenik mondjuk X újságba, vagy online-ba egy ekkora, mit tudom, 4-es betűvel, hogy hát igen, az Aher Gábornak nem szőrös a talpa, de ez fog valakit érdekelni? Kurvára senkit.
Vannak éles kritikái a kormánnyal szemben. Ön 94 és 98 között fideszes
meg utána is még
politikus
még
volt.
Persze, abszolút. Csak azért az a Fidesz azért nagyon-nagyon más volt, mint most az elmúlt, nem, mondjuk ha nem is 10 évben, de mondjuk 8 évben.
Milyen volt évben. Akkor? Mit csinált képviselőként?
Én akkor hihetetlen. Nézzél, Budaörsön voltam fideszes képviselő, a legjobb volt a világon, mert ugye akkor még ilyen nagyok voltak ugye a képviselő testületek, 17-en vagy 18-an voltunk. Abból voltam én egy darab fideszes, volt 2 darab MDF-es, és a többi az MSZP-SZDSZ. Van ennél jobb? Ingyen sör, mint a két farkú kutyák. Bármit lehetett mondani, és ugye hát megvolt ugye a szabálya annak, ha én szót kértem, akkor meg kellett hallgatni, és elmondhattam. Az, hogy ezt kutyát nem érdekelt, meg hogyha mit tudom, én ügyrendi kérdésben földobtam azt, hogy akkor holnaptól verjünk le itt egy kacsalábot, és építsünk rá akármit. Ez gyakorlatilag tudtam, hogy úgy is leszavazzák, de hát ennél kényelmesebb nincs, viszont a másik oldal is elég szar volt. De ugye amikor Pest megyében voltam, akkor ott viszont egy masszív olyan koalíciós többség volt, ami ugye a Fidesz volt abban a fő erő. És alapvetően nekem ott lett elegem ebből az egészből, amikor mondjuk a minden, mit tudom én, első, második, harmadik pénteken volt ugye megyegyűlés, és akkor mindig kiosztották a szavazási itinert. Első napi rendi pont, igen.
Ez már akkor is így.
Szavazás. Zárójel, zöld gomb. Második napi rendi pont. És így tovább. És ez nem azt jelenti, hogy nem voltak ott értelmes emberek, szó nincs erről a dologról, de hát azért jó, pontosan tudtuk, hogy egy jó pár ugye az a Vatta, akinek tényleg fingja nincs az egészről, de mit tudom én, jó káder volt, bekerült a listáról, mert ugye ott nem egyéni szavazás volt, ott listáról lehetett bejutni. És akkor, de biztos, hogy ez így lehetett talán a másik oldalon is, nem tudom. De hát alapvetően én erre azt mondtam, hogy na jó, hát ez bohócnak, én már öreg vagyok, hogy ilyeneket csinálják, és abba is hagytam ezt az egész politizálást, mert azt gondolom, ez tulajdonképpen nem nekem való. És nem is akarnék semmiféle pozícióhoz bejutni, bár annak idején még hívtak, szóval államtitkárként is volt felkérésem, miniszterként is volt felkérésem, de nemet mondtam.
Ki hívta és mire? Milyen pozícióra?
Vezetőnek minisztériumba narancssárga oldalról. Nem vállaltam. Én orvos vagyok. Én ott szeretek állni. A betegágy mellett meg ülni a mentőautóba és 60 évesen is bemászni a villamos alá. Arról van szó. És nem az, hogy most én öltönybe itten pattogjak ott bent, meg ülésről ülésre járjak, és akkor ott hallgassam azt, hogy valaki föntről megmondja, hogy mit csináljak.
Ha nagyon akarta volna akkor most lehetne nagyon magas polcon lévő fideszes akárki?
Elképzelhető, de igazándiból azt kell, hogy mondjam, hogy az, a politika az ebből a szempontból sosem az én világom volt, mert én sokkal őszintébb vagyok. Már hogy a véleményemet hangoztatom, elmondom, mint hogy bizonyos dolgokat az ember tulajdonképpen lenyeljen.
Miért kezdett egyetlen bele akkor, 90-es évek elején?
A feleségemnek az egyik legjobb barátnője, sőt akkor a legjobb barátnője, az én feleségem, az az előző feleségem volt, ő az OEP-nek volt a főigazgató helyettes, az egy helyettes államtitkári beosztás volt. És neki az egyik legjobb, nem a legjobb, akkor a legjobb barátnője egy olyan fideszes képviselő nő volt, aki ugye Budaörsön ott volt, és mind a mai napig ugye benne van a parlamentben, csak aztán kettőjük között is megromlott a viszony. És ugye egyszerűen nem volt ember, aki mondjuk a Budaörsi önkormányzatban fideszesként, és aztán mondták, hogy akkor induljak el, mondja nekem a feleségem, mondta akkor, az akkori feleségem, én. Az, hogy persze, hát azért, akkor már azért valamennyire nem az, hogy ismertek, ott tudott, nem ismertek, de hát azért azt mondták, hogy értelmes vagy, nem vagy annyira hülye, indulj el. Jó, hát elindultam, ennyi, nem gondoltam komolyan. És ott az egyéni körzetben azt hiszem talán második vagy harmadik lettem, és akkor listáról meg bekerültem az önkormányzatba, úgyhogy így lett a dolog. Szóval nem az volt, hogy akkor én elhatároztam, hogy én akkor most itt zászlót bontok, és akkor keresztes lovaként fogom visszafoglalni Jeruzsálemet a Galád Mohamedánoktól, szóval nincs erről.
Mikor ábrándult ki a politikából?
Hát, ahogy belekerültem, szépen lassan láttam ezt az egész történetet, hogy hogyan tudnak egyik pillanatra a másikra tulajdonképpen embereket kvázi tönkretenni gyakorlatilag néhány hét alatt, meg hogyan mehetnek tönkre, meg hogy mennyire központosított irányítás volt, van, és ez nem csak azt gondolom a Fideszre jellemző, hanem mindenkor. Meg ugye a gazdasági érdekek összefonódása a politikával, ami egy borzasztó egy történet. De ez, azt gondolom, ez máshol is így van. És én meg akartam maradni orvosként. És nem akartam volna a saját. Hát nem azért tanultam 6 évet, meg szereztem szakvizsgákat, hogy akkor most egy öltönyös bábként ugráljak valahol, és akkor seggem alá dugjanak egy A6-ost, hát tojok rá.
Miben volt akkoriban más a Fidesz, és miben más most?
Hát először is az, hogy fiatalok voltunk, mert akkor még azért én is sokkal fiatalabb voltam, és azért az a beszéd, amit ugye Orbán Viktor elmondott, hogy ott Nagy Imre újra temetésén, az azt gondolom, ez egy hihetetlen komoly történet volt, és az egy nagyon komoly előrelépés volt. Hát aztán az az igazság, hogy azért a hatalom és a politika, főleg ugye a hatalom az embereket pszichésen jelentős módon meg tudja változtatni, és ez most nem kifejezetten Magyarországra, ezért nagyon sok olyan emberre, politikusra vonatkozik, aki nagyon, nagyon oda került tulajdonképpen a tűz közelébe, és tulajdonképpen elveszítette a józanságát, és nem hallgat a kritikára, nem hallgat másokra, csak saját maga után próbál menni, és ez nem biztos, hogy túl jó.
Csalódott a Fideszben?
Alapvetően nem azt mondom, hogy csalódtam a Fideszben, hanem én azt gondolom, hogy megfogalmazok olyan kritikákat, és mondjuk azon a területen belül, amihez én értek. Szóval én gazdaságpolitikában sose fogok bele, hadászatban sose fogok, mert nem értek hozzá, de az egészségügyi, meg az egész kommunikációs stratégiában, ami egy hihetetlen jól felépített valami, csak nem feltétlenül a valóságról szól, és ez nem jó. És ez pont most itt a koronavírus kapcsán is hihetetlen módon előjött.
Évek óta nem tudunk orvosokkal, nővérekkel, senkivel
interjút készíteni. Nagyon kevesen vállalják fel.
Ön szerint ez rendben van?
Nem. Egyáltalán nincsen rendben. Mert nem a szenzációról kéne ennek szólnia, és nem arról, amit megint csak miniszterelnök úr megfogalmazott a kamu hírekről, és vagy a kamu videókról és az álhírekről című történet, ami azért egy nagyon-nagyon gáz dolog, mert akkor tessék szeretnéni megnézni a Székelyudvarhelyi Kórházról készült dokumentumfilmet, vagy a Dunaszerdi helyről, amit ugye a Pátria Rádió egyik, ugye a pozsonyi magyar nyelvű rádió munkatárs, ugye a Norbi csinált, aki rendszeresen beszélünk, és csomószor megtisztelt azzal, hogy szóltam, ugye hát egy interjút készített velem a Pátria Rádióba, és ez nem a kamuságról szól, ez a valóságról. Magyarán szóval feltételezi azt, hogyha a sajtó bekerülne a kórházba, és bemutatnák ezt az egész történetet, és nem a szenzáció oldaláról, akkor ez biztos kamu lenne, meg álhír lenne. És ez nagyon-nagyon gáz. Magyarán szólva, hogy önök valójában nem az igazságot kommunikálnak. És ez nagyon nem jó így. Mert az az igazság, hogyha az emberek látnák, hogy ez a betegség miről szól, tudnák azt, hogy ez mi, és nem csak feltétlenül úgy, ahogy Müller Cecília, meg Ezredes úr, meg főosztályvezető asszony, meg időnként Gulyás Gergely, meg a, hogy hívják? Milyen Alexandra? Hogy hívják a kislányt?
Szent Királyi.
Bocsánat, Szent Király Alexandra elmondja, akkor azért az nem feltétlenül mindig a valóságról szól, mert a valóság az ott van, ahol mi dolgozunk.
Mi van bent? Mi a valóság?
Mi a valóság? Az, hogy emberek meghalnak, az, hogy embereken nem tudunk segíteni, az, hogy gép van, az, hogy az emberek hihetetlen módon fáradtak. Hát én most idézőjelbe csak, nem is tudom, 20, csak olyan 34-35 órát dolgoztam most, de azt kell, hogy mondjam, hogy például holnap megyek vissza reggel, és azért... Most ez már egy éve zajlik így, és éppen ugye idefelé itt a liftbe kérdezte, hogy mennyit szoktam dolgozni, és éppen most számoltam ki ugye itt a jelenlétiveket, ugye a mentőszolgálattal együtt, körülbelül olyan 380 órát dolgoztam márciusban. És 60 éves elmúltam, és elfáradok. Jó, nem alszom sokat, mert amúgy sem alszom sokat, de az emberek fáradtak, és a fáradt ember sokkal-sokkal rosszabbul tud teljesíteni. Egy nagyon egyszerű, ettől teljesen független példa, de az egészségügyön belül, ha megnézzük például, egy délelőtt 9-kor egy kipihent sebész timmel történő műtétnél a komplikációk, a szövődmények kialakulását, és egy hajnali 3-kor is ugyanolyan műtétről van szó, akkor a 9 órás kipihent sebészeti tímnek a szeptikus szövődménye, a bármi nevű szakmai problémája, az nem az, hogy jelentősen, majd, hogy nem tizede annak, mint ami a hajnali háromkor bekövetkező, immár x órája a műtőben álló sebésztím által elvégzett műtét kapcsán van. És azt gondolom, ez egy jelentős különbség. És most itt állunk, és tényleg nem vagyunk sokan, és tényleg nincsenek most már nagyon-nagyon-nagyon tartalékaink, és nem a gépről van szó, mert a gép az van, hát egy lélegeztető gép, az gyakorlatilag addig lélegeztet, amíg van oxigén, meg van áram is, amíg azt beállítja az ember, az aztán ugyan szépen nyomja bele az emberbe, és a monitor is addig fog dolgozni, az infúziós pumpa is addig, amíg el nem fogy, akkor lecserélik, akkor addig, és így tovább, és így tovább. De az ember belefárad ebbe az egész történetbe. És persze Kásler úr is mondja meg mindenki, hogy helytállunk, persze, hogy helytállunk. Szóval nagyon-nagyon elfáradtunk. És erre ránk erőltették ugye ezt az egészségügyi jogviszony című történetet, ami azt gondolom, hogy azért egy hihetetlen felháborító. Ja, és akkor a Gulyás úr azon fölháborodik, hogy akkor a Petrit kivágták a ERTA-ból. Hát én azt gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy például a honvédségi jogviszonynál ugye milyen kritériumok vannak, hogy a Facebookon nem lehet rajta, nem mehet elgyülekezni, és így tovább, akkor mi csodálkozunk azon, hiszen a ERTA, ezt úgy nézzük, ez egy multicég. És az ember belép egy multicégre, céghez, annak van egyfajta olyan etikai kódexe, ami benne van, hogy ő mit nyilatkozhat, meg mit nem nyilatkozhat, nem? Vagy ha ő nyilatkozik, akkor először üljön le a sajtóssal, vagy az újságíró üljön le a sajtóssal, és akkor egyeztessenek, hogy akkor ő mit mondhat, vagy mit nem. Úgyhogy nem tudom, hogy ezen a Gulyás úr miért háborodott fel, ugye, hogy a Petrit azt kivágták, és ebből majdhogy nem, ugye politikai konfliktus lesz, ugye Németország és Magyarország között. Felháborító ez a dolog. Hát ez magam is emlékszem, hogy amikor a Honvéd kórházban dolgoztam, és ugye minket ott meggyanúsítottak azzal, hogy megöltük, eltettük lábalól, meggyilkoltuk, akkor szerettünk volna kiállni a nyilvánosság elé, és azt mondani, kérem szépen, mert a család azok nyilatkozhattak, és ugye megkerestük mi is ugye az elöljáróinkat, és mind a mai napig megvan nekem az az e-mail, amire az van ráírva, nem hogy egy mondatot, de egy szót sem. Hát akkor most meg miért háborodik föl, Gulyás úr?
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést Zaher Gáborral. Köszönöm figyelmüket. Báthori Róbertet hallották.